Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vétes Ajai László. Hétfői adásunk témái: Virrasszatok és imádkozzatok. Ferenc pápa vasárnapi úrangyala imája. Interjú Molnár Antal történésszel római levéltári kutató munkájáról. Bár csak itt lenne velem a gyerek. Pater Vértes Ajai László adventi jegyzete. Virrasszatok és imádkozzatok. Ferenc pápa úrangyala imája. Advent első vasárnapján a pápa éberségre és kitartó imára buzdította a híveket, ez felébreszti alvó lelkünket és a lényegre, a lét végcéljára összpontosítja a figyelmünket. Advent, vagyis a karácsonyra való felkészülés első vasárnapján az evangéliumi szakasz az Úr eljöveteléről szól, amely az idők végén következik be, kezdte beszédét a pápa. Jézus lehangoló, pusztulásra utaló eseményeket és megpróbáltatásokat jövendöl meg, de éppen ezen a ponton arra szólít fel, hogy ne féljünk. Miért ne féljünk? Azért, mert minden rendben lesz? Tette fel a kérdést a pápa, majd így válaszolt. Nem, hanem azért, mert ő eljön. Idézte az evangélium szavait, amikor Jézus ezt mondja: Egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok. Jó hallgatni a bátorító szót. Egyenesedjetek fel, és emeljétek fel fejeteket, mert éppen azokban a pillanatokban, amikor látszólag mindennek vége, az Úr eljön, hogy megváltson minket. Várjuk őt örömmel a megpróbáltatások közepete, az élet válságaiban és a történelem drámáiban is. De ismét fölmerül a kérdés, hogyan emeljük fel a fejünket, és hogyan ne hagyjuk, hogy a nehézségek, a szenvedések és a kudarcok felemésszenek bennünket. Az utat maga Jézus jelöli meg számunkra egy erőteljes figyelmeztetéssel: vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek elnehezedjék. Legyetek tehát éberek, és szüntelenül könyörögjetek. A pápa ezután a virrasztatok felszólítás az éberség jelentését értelmezte, amely a keresztény élet egyik fontos szempontja. Krisztus szavaiból látjuk, hogy az éberség a figyelemhez kapcsolódik. Legyetek figyelmesek, virrasztatok, ne legyetek szórakozottak, vagyis maradjatok ébren. Virrasztani azt jelenti, ne engedjük, hogy szívünk ellustuljon és spirituális életünk elpuhuljon a középszerűségben. Szükségünk van arra, hogy virrasszunk, hogy ne váljanak megszokássá napjaink, hogy ne hagyjuk magunkat elnehezíteni az élet gondjaitól, mondja Jézus. Ma tehát jó alkalmunk van arra, hogy feltegyük magunknak a kérdést: mi nehezíti el a szívemet? Mi késztet rá, hogy kényelmesen elüldögéljek a lustaság karosszékében? Jegyezte meg a pápa, majd a következő lelkismeret vizsgálatra buzdított: melyek azok a középszerűségek, amelyek megbínítanak, a bűnös szokások, amelyek földre tepernek, és megakadályozzák, hogy felemeljem a fejem. Ezek a kérdések jót tesznek nekünk, mert segítenek, hogy megőrizzük a szívünket a jóra való restségtől, állapította meg a pápa, majd elmagyarázta, hogy mi a jóra való restség, a spirituális élet és a keresztény élet nagy ellensége. A jóra való restség az a lustaság, amely szomorúságba dönt, amely elveszi az életkedvünket és a tetrekészségünket. A pápa ezután az éberség egy lényeges összetevőjéről elmékedett, hangsúlyozva, hogy az éberség titka az imádság. Jézus ugyanis ezt mondja: legyetek tehát éberek, és szüntelenül könyörögjetek. A karácsonyi készülődés idején gondoljunk a jászolra. Gondoljunk karácsonyra, és mondjuk szívből: jöjj el, Uram Jézus! Ismételjük el ezt az imát egész nap, és lelkünk éber marad. Végül Ferenc pápa Máriához fohászkodva zárta beszédét az úrangyala elimádkozása előtt. Arra kérte a szűzanyát, aki éber szívvel várta az urat, hogy kísérjen el bennünket az adventi úton. Az úrangyala elimádkozása után Ferenc pápa beszámolt arról, hogy szombaton találkozott a migránsok egyesületeinek és csoportjainak tagjaival, valamint olyan személyekkel, akik a testvériség jegyében osztoznak útjukban. Utalt rá, hogy jelen vannak a Szentpéter téren hatalmas zászlójukkal. Isten hozta őket, köszöntötte a csoport tagjait a pápa, majd azokra a migránsokra gondolt, akik nagy számban ezekben a napokban is súlyos veszélynek vannak kitéve, és sokan határainkon életüket vesztik. A pápa fájdalommal követi a helyzetükről szóló híreket, azokról, akik a Lamans csatornában lelték halálukat, akik Fehér Oroszország határain vannak, közöttük sok gyerek, és azok, akik a földközi tengerbe fulladnak. A pápa imáiról és szívéről biztosította az ehhez hasonló válsághelyzetekben lévő migránsokat. Köszönetét fejezte ki az intézményeknek és a katolikus egyháznak, a nemzeti karitásznak és mindazoknak, akik elkötelezték magukat, hogy enyhítik szenvedésüket. Végül mindenkinek szép vasárnapot.
E a tutti auguro una buona domenica e un buon cammino di avvento, un buon cammino verso il Natale, verso il Signore.
És szép adventi utat kívánt karácsony az Úrral való találkozás felé. Most hallgassák meg a Molnár Antal történésszel készített interjúnkat római levéltári kutatómunkájáról. Egy hét elteltével ismét nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Molnár Antal történészt, aki egy hete beszámolt a Pápai Történettudományi Bizottság üléséről, amelyen részt vett. Azóta viszont egy hét telt el, és sok helyen és sokféle témában kutattál. Kedves tanár úr, kedves Antal, számolj be nekünk a római kutatómunkádról.
Köszönöm szépen a lehetőséget. Igazában véve, amióta hazamentem Rómából 2016-ban, egy ilyen rendszeres szokássá vált, hogy évente visszatérek mindig egy-egy hétre, 10 napra, és folytatom azokat a kutatásokat, amelyeket még a 90-es években kezdtem meg, aztán 2011 és 16 között Rómában végeztem, tulajdonképpen hát minden szabadidőmben, majd pedig 2016 óta, hát amikor tudok, vannak akadályozó tényezők, munka, majd a Covid, úgyhogy majdnem 2 éve nem voltam, akkor pedig visszajövök, és hát próbálok minél több helyre elmenni, olyan levéltárakba, amelyeket kevésbé ismerek, vagy ahol még eddig kevesebbet dolgoztam. Ebben segít az is, hogy a Covid helyzet Itáliában is nagyon erősen érezteti hatását, az olaszok a tőlük nem megszokott módon meglehetősen szigorúak, és így nagyon komoly korlátozások vannak az egyes levéltárakban, így például a vatikáni apostoli levéltárban, ami ugye a Szentszék legnagyobb levéltára, olyan kevés embert engednek be egyszerre, és olyan szigorú az előjegyzési rendszer, hogy 2022. június 30-ig nincs már egyetlen egy szabad hely sem, úgyhogy oda be se tudtam menni. Viszont ezért cserébe, vagy ennek fejében egy csomó olyan levéltárba volt most időm elmenni, ahova korábban is már jártam, de mondjuk a vatikáni egykor titkos, ma apostoli levéltár anyagbősége mindig kiszorította ezeket a horizontomról. Ilyen például a Collegium Germanicum et Hungaricum, tehát a német-magyar kollégium levéltár, ami egy borzasztóan gazdag gyűjtemény, viszonylag kevesen ismerik, kevesen kutatják, pedig a magyar történelemre, illetve a magyar egyháztörténelemre, vagy a római magyar jelenlétre elsőrangú forrást jelent.
Nem is kutatták még eddig?
Dehogy nem, kutatták. Hát ugye vannak mindig magyar diákok, vannak olyan magyar diákok, akik történelemmel foglalkoznak. 2 nevet kell itt okvetlenül megemlíteni, Végső Tamást és Tóth Tamást. Mind a ketten a kollégium diáké voltak, mind a ketten dolgoztak a levéltárban. Tóth Tamás összeállított egy nagyon jó magyar vonatkozású inventáriumot is a levéltárról, tehát ismerik a levéltárat, dolgoztak benne, de annyira bőséges az anyag, hogy ezek után is marad még mit feltárni.
És mit jelent ilyenkor bemenni egy könyvtárba, és akkor ott leveleket, vagy éppen folyóiratot, vagy dokumentumokat elővenni? És mi történik akkor, amikor elolvastál egy dokumentumot?
Ugye ez úgy történik, hogy először az ember az inventáriumot veszi a kezébe, ami az adott levéltári anyagnak a jegyzéke, és abból próbálja kitalálni, hogy melyek azok a kötetek, amelyek az ő érdeklődési területének, annak a témának, amit kutat, annak megfelelnek, tehát található ebben olyan vonatkozású anyag. Engem elsősorban a római magyar jelenlét, a német-magyar kollégiumban a magyar aspektusok, a magyar jelenlét, illetve a magyar vonatkozású templomok, így a Santo Stefano Rotondo, vagy pedig a kisebb Szent István temploma, a magyarok Szent István temploma a Szent Péter bazilika mellett, ezek érdekelnek, ezek ugye 1580-tól kezdve a német-magyar kollégium kezelésében voltak, tehát nagyon gazdag anyag található mindkét templomra a kollégiumnak a levéltárában. Nagyon sokszor olyan típusú anyagokat talál meg az ember, amelyekre nem gondolná elsőre, hogy ebben van adat, hanem egyszerűen csak kikéri, nézeget, és hoppá, rájön, hogy ezek bizony nagyon gazdag források. Én még évekkel ezelőtt találtam meg csak hát egy nagyon nagy kiterjedésű anyag, ami ebből a szempontból, tehát a római magyar jelenlétre nagyon fontos forrás jelent. Ez a kollégium minisztereinek a naplója, tehát akik a kollégium gazdasági ügyeit intézték, és ők mindig naplót vezettek kötelességszerűen a napi eseményekről. Ez nem csak a magyar jelenlétnek, hanem a 16-17-18. Századi Róma egy kollégium mindennapi életének elsőrangú forrása, és én nem tudok róla, hogy valaki ezeket szisztematikusan átnézte volna. Itt nem csak magyar emberre gondolok, vagy magyar történészre, hanem általában történészre. A kollégium zenei életétől kezdve az istentiszteleti rend, a liturgia, a tanulmányok, a vendégek. Találtam adatot, hogy Mozart meglátogatta a kollégiumot. Nem tudom, hogy ismerik-e ezt az adatot a zenetörténészek. Tehát, hogy egyszerűen fantasztikus elevenséggel tárul fel az étrend. Mit tettek? Hogy nézett ki egy római étkezés a 17-18. Században? Egészen részletesen van olyan miniszter, aki minden nap leírja a menüt, és utána visszautal arra, hogy mikor volt hasonló menü az elmúlt mondjuk 20-30 évben. Tehát egész elképesztő bőség tárul fel ezekből a forrásokból.
És amikor te ezeket elolvasod, és valamit fontosat találsz, akkor kijegyzeteled, vagy hogyan rögzíted?
Természetesen, igen, a kettőt együtt kell csinálni, illetve hát ha nem lehetne fényképezni, van olyan levéltár, ahol nem lehet fényképezni, ott vagy másolatot rendelek, vagy pedig lemásolom az egész szöveget, vagy egy olyan jegyzetet készítek, amelyben minden részlet benne van. Ez ugye rendkívül időigényes. Ezt akkor lehet csinálni, hogyha az ember életvitelszerűen Rómában tartózkodik, akkor nem kell fényképezni. De ha egy-egy hétre jön, akkor bizony sokkal hatékonyabb úgy a kutatás. Viszont jegyzet az mindig kell, mert utána a fényképek ugye egy mobiltelefonon valami elképesztő káoszba tudnak aztán nem rendeződni. Tehát utána megtalálni ebbe a tovuhavóba valamit, az szinte lehetetlen. Tehát én mindig azt mondom, ezt tanultam még annak idején a mesteremtől, Vanyó Tihamértől, bizony nagyon alapos jegyzeteket kell készíteni, mert különben nemhogy egy-két év múlva, de már néha néhány hét múlva sem emlékszünk rá, hogy mi is az, amit láttunk.
Aztán a germanikum után milyen más helyen, forrás helyén kutattál?
A jezsuiták levéltárában, amit jól ismerek, mert igazából itt kezdtem a római központi levéltára a rendnek, a propaganda fide levéltárában, tehát a missziós kongregáció levéltárában. Ebben a két levéltárban elsősorban a magyar jezsuiták moldvai missziójáról kerestem adatokat. Ez egy azért érdekes történet, mert ugye a moldvai csángók története az igazából egyházi szempontból nem egy sikertörténet. Ezt valószínűleg mindenki tudja, hogy miért. Az egyház egész egyszerűen évszázadokon át nem nyújtott olyan lelkipásztori ellátást, amely anyanyelvű lett volna és megtartotta volna az ottani igen jelentős magyar katolikus kisebbséget. És igazából volt egy magyar jezsuita misszió, egy nagyon elkötelezett jezsuita páter, úgy hívták, hogy Beke Pál a 17. század közepén, aki kifejezetten magyar missziót szeretett volna, és az ő tervei között szerepelt, hogy tehát nem csak a vallási, hanem a nemzeti etnikai identitás őrzés is. Ez egy nagyon-nagyon lényeges dolog, és nagyon elfeledett dolog, egy kicsit alaposabban szeretném megnézni, és főleg a misszió kudarcának az okai érdekeltek. Tudnilik végül nem sikerült neki megalapítani a missziót, és ez a kudarc végül a hivatásába került, elhagyta a rendet néhány év után, vannak még levelek.
Csalódottságra.
Ez egyértelműen kiderül a levelezésből, hogy ő benne ez egy akkora törést okozott, hogy nem tudta, sehol nem érezte jól magát, és ő maga kérte, hogy bocsássák el a rendből. Igazából azért nem sikerült ez, mert igazából nem hibást keresünk, hanem megpróbáljuk megérteni ezt a folyamatot, amelynek az a lényege, hogy a katolikus egyház számára egy vállalkozás, vagy egy jezsuita rend számára egy missziós vállalkozásnak a fenntarthatósága volt az első kérdés. És itt igazából ez két érdekszféra határán van moldva. Egyrészt Magyarország, annak is az erdélyi nyúlványa, ami ekkor ugye egy önálló és protestáns fejedelemség, illetve Lengyelország. És igazából a lengyel politikai kapcsolat, egyházi kapcsolat annyival erősebb volt, mint a magyar, hiszen már egy misszióból, mert az erdély is egy misszió az 1600-as évek közepén, egy misszióból alapítottak volna egy missziót, ami gyakorlatilag kivitelezhetetlen lett volna, nem tudták volna biztosítani a folyamatos utánpótlást. A magyar rendtartomány ekkor az 1640-es években indul meg egy óriási növekedésnek, ami egy állandó emberhiányt eredményezett. Ebbe a A távoli misszió távoli missziójába nyilvánvalóan nem tudtak volna embereket adni, míg a lengyelek többen is voltak, illetve Lengyelország politikailag is kötődött Moldvához, a moldvai vajdákhoz. Logikusnak tűnt, hogy Lengyelország felől alapítsák meg a missziót. És ez is történt. Erre megtaláltam azokat a dokumentumokat, amelyek eddig nem voltak ismertek a lengyel provincia kongregációjának az anyagában, ahol ez a döntés megszületik, ahol elmondják az érveket, és ahol a rendfőnök rábólint erre a váltásra.
Akkor most te raktad a bőröngyeidet mindenféle információkkal, fényképet meg a jegyzerfizetedet. Otthon hogyan bontod ki mindezt?
Ez a dolognak az élvezeti része. Az igazán nagy munka az, amikor fel kell ezt dolgozni. Ez bizony sokszor még sok-sok év. Mert ugye hazamegy az ember, ott vannak a határidős feladatok, amik ugye nem mindig vágnak össze azzal.
Elkezdi görgetni.
Igen, és akkor elkezdi görgetni maga előtt. Hát meg kell, hogy valljam, van olyan anyagom, amit 2007-ben volt egy hosszú ösztöndíjam, akkor összegyűjtöttem egy vagy akár több könyvre való anyagot is, ez még mindig várja, hogy elkészüljön, de aztán vannak olyanok, hogy van egy szerencsés ajánlat, egy konferencia, amikor hirtelen az ember előveszi egy szinte kompakt anyagot, és akkor azt már csak meg kell írni. Tehát igazából ez sajnos kiszámíthatatlan. A római magyar jelenlétről szóló kutatásaim azt egy nagyobb volumenű munkában szeretném majd megírni, az biztos, hogy még a jövő zenéje, és hát ott még bizony messze nem is járok a végén. A moldvai misszió azt szerintem előbbre fog sorolódni a várakozó listán.
Tekintve a Pápai Történettudományi Bizottság jövő évi márciusi gyűlését, az egy szép lehetőség megint tovább folytatni egy hetes időszakra, és akkor megint gyűjteni, közben megint írni, ez a történész munkája.
Igen, igen, az a jó, hogyha ez a két dolog valamilyen arányban van. Egy hozzáállás kérdése is, hogy mennyi az, amit meghagysz így várakozó listán, és mennyi az, amit megírsz. Én mindig próbálom nagyon tudatosan azt csinálni, hogy együtt haladjon a kettő.
Köszönöm a beszélgetést, és akkor várjuk a folytatást.
Én köszönöm.
Molnár Antal történésszel készített interjúnkat hallották. Bárcsak itt volna a gyermek, Pater Vértes agyai László adventi jegyzete. Advent első vasárnapjának délutánján a kávé mellé kicsi könyvet veszek magamhoz, és olvasom, ahol megnyílik. A kávéhoz nem illik most erős gondolat, és noha eredetileg a latin költők antológiájára gondoltam, mellé nyúlok, de nem baj, mert a hasonló méretű tenyédnyi könyv is megteszi. Sőt, üzenet rejlik benne. Az öreg halász és a tenger hív a nyílt vízre, ahogy a nagy hal kelet felé vonszolja a bárkát. A hal aznap szakadatlanul úszott. Egyenletes ütemben, és az irányát sem változtatta meg egész éjszaka, már amennyire az öreg halász a csillagok állásával meg tudta állapítani. Aztán az öreg mindenfélére gondol, csapong, feddi is magát. Most azzal törődj, amit csinálsz, nem szabad semmi butaságot csinálnod. Aztán megint megszólalt hangosan, bárcsak itt volna velem a gyerek, hogy segítsen nekem, és hogy lássa ezt. Újra olvasom a személyesen nekem szóló üzenetet. Bár csak itt volna velem a gyermek. Kihűl a kávém, de bánom is én, amikor maga az Isten üzen, tenyérnyi kis könyv sárga lapjáról. Ma szálltunk be a bárkába, amely jó széllel majd 4 hét alatt elvisz valami betlehemi partra. Tényleg, de jó is lenne, ha itt lenne velem már a gyermek. Az öregre gondolok, és mosolygok, mert magamra gondolok. Kezemben a zsinórra, mögöttem már eltűntek Havanna fényei, de előttem, valahol a mélyben, ott úszik a szép halunk. Ichtüsz, ahogy elején mondták rejtjeles nyelvükön. De ez már nem regény. Advent első vasárnapja, délután, egy kihűlt kávéval és egy felismeréssel. Most azzal törődj, amit csinálsz. Várakozok hát, főállásban, jó széllel csorogva, betlehemi part felé. Bárcsak itt volna velem a gyermek címmel, Pater Vértes agyai László adventi jegyzetét hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsoron véget ért. Figyelmüket köszön és búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértes agyai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!